Istennek igéjét az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom, a 6. verstől a 13. versig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Sok hónapon át beszéltünk az Efézusi levélről, eljutottunk az utolsó egységig, végül pedig tér rá a befejezésre Pál. Egy nagyobb írás végén lehetséges, hogy miután az ember elmondta a legfőbb mondani valókat, akkor utána a végén egy levélnek még néhány apróbb dolgot úgy elrendez, elintéz, úgy lekerekíti a dolgokat, de már túl van a lényegem. Ez azonban nem annyira egy levél, az Efézusi levél sem, mint egy olyan, talán mondjuk így igehirdetés, amit szóban felolvastak, amit hallottak, beszéltünk sokat az elején a retorikájáról, és ezért azt kell mondani, hogy ami a végére maradt, az nem a dolgok lekerekítése és elvarrása, hanem mindenek összefoglalása. A lényeg. Mindez ide vezet. Kicsit foglaljuk össze, hogy mi volt eddig. Azt mondja Pál, hallottátok, hogy Isten megáldott titeket minden lelki áldással a Krisztusban. Hihetetlen gazdagság lett Isten népéjé, amit Jézus Krisztusban ölelt magához. Heteken át beszéltünk erről. Hallottátok, aztán mondja, hogy mi az örömhír, mi az evangélium, mi a mi történetünk, és két oldalról beszéltünk erről a történetről. Az evangélium, a mi történetünk az, hogy halottak voltunk, de Isten Krisztusban életre keltett. És a másik oldal ennek a történetnek, hogy távol voltunk Istentől és az ő népétől, de Isten Jézus Krisztusban közel hozott magához. Sőt, a két népet, a zsidót és a pogányt egy új néppé, Isten új társadalmává tette Jézus által. Azt utána arról beszéltünk, hogy mit jelent méltó módon élni ehhez az elhíváshoz. És azt láttuk, hogy azt mondja először a gyülekezetnek, hogy éljetek egységben, hordozzátok el egymás szeretetben. Aztán arról beszéltünk, hogy de ebben az egységben nem uniformizálás van, hanem különféle ajándékokat kapunk, ahogy a Krisztus teste a különféle ajándékok szerint minden tag az egész test épülésére együtt szolgál. Beszéltünk a felnőtt gyülekezetről, a nyári táborban is erről beszéltünk. Utána láttuk azt, hogy ez a krisztusi elhíváshoz méltóan élni azt jelenti, hogy felöltözzük az új embert, és levetkőzzük a régit. Beszélt hazugságról, haragról, tisztátalanságról, sok mindenről. Majd ugrunk egy kicsit, múlt héten arról beszéltünk, hogy ebben az új valóságban, Isten új népében milyenek az egymással való kapcsolatok, nem a gyülekezeten belül, hanem a mindennapi életben, a családban, illetve a munkahelyen. Hogy megújulnak a kapcsolataink. És akkor azt mondja Pál, hogy végül pedig, mi jön még? Mi van még az apostol szívén? Mit akar legvégül a hallgatói szívére helyezni? Mi az, ami azt akarja, hogy velük maradjon és emlékezzenek rá? Mindaz, amit elmondott, hova fog vezetni? És a válasz meglepő. Végül pedig legyetek tudatában annak, hogy háború van! És így mondja, háború van. Hogy mindezzel együtt, amit eddig hallottatok, hogy mindezzel együtt, hogy Isten gyermekei lettetek, hogy mindezzel együtt, hogy az Isten népéhez tartoztok, mindezekkel együtt, mindez által, mindezek következtében egy óriási, hatalmas, kozmikus háborúban vagytok. Az ellenség pedig sötét, mocskos, gonosz, és mindent megtesz azért, hogy ne álljatok meg ebben a hitben, és ne maradjatok meg ebben a hitben. És ha valamiért kiabálok, az azért van, mert amikor valakiknek arról beszélnek, hogy háború van, akkor fel kell ébredni. És aki először van itt, az talán az nem tudja, hogy nem szoktam mindig kiabálni. De ez nem vicc. Mondhatom halkan is. És lehet, hogy még súlyosabb. Ébredj fel. Háború van. Ha Isten gyermeke lettél, ha Krisztus népének a tagjává lettél, ébredj fel. Végül pedig, mondja Pál apostol, háború van. És tudom, hogy nem ezt szeretnétek hallani, mert ez nem a nyugalom és a béke üzenete. Talán nem ezért jöttél ide ma reggel. De a keresztény gyülekezetnek, a felnőtt gyülekezetnek, amiről beszélünk, hónapok óta tudnia kell erről a harcról. Meg kell vívnia ezt a küzdelmet. És ez annyira fontos, hogy ezért 8 igehirdetésben, 8 vasárnapon keresztül foglalkozunk ezzel a témával. A mai téma, háború van. Az első, tudatosítsuk, és lássuk, hogy miért kell tudatosítani ezt a keresztény embernek. Másodszor ismerjük meg az ellenséget, harmadszor pedig vívjuk meg a harcot, lássuk, hogy mi kell ehhez. Tudatosítsuk, hogy háború van. Először is hadd mutassak rá arra, hogy mindaz, amiről Pál apostol most itt beszél, teljes összhangban áll azzal, amit korábban elmondott ebben a levélben. Mert az evangélium kibontásában nem itt beszél először erről a szellemi-lelki valóságról, erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei, amelyek a mennyei magasságban vannak itt így nevezi néven, de nem először hallunk erről ebben a levélben, hanem először hallunk ezekről a szellemi erőkről és hatalmasságokról Jézus győzelmének az összefüggésében. Nem emlékszik rá, menjen vissza első fejezet végére. Azt olvassuk, hogy Isten, miután Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, felemeltette a maga jobbjára, így olvassuk, jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál. Amivel azt mondta, hogy Jézus Krisztus a feltámadásával és avval, hogy az Atya jobbjára ült, Úr minden földi és földön túli erő és hatalom felett. A mennyekben kifejezés azt jelenti, azt a láthatatlan lelki-szellemi világot vagy dimenziót jelenti, ahol Isten, az ő angyalai, valamint a démoni világ erői jelen vannak. Beszélt erről Jézus győzelmével összefüggésben. Másodszor beszélt ezekről az erőkről annak az összefüggésében, hogy mi Isten gyermekei lettünk. Azt mondja, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, de mi határozza meg a világ életmódját? Igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez. A sötétség erőiből szabadít meg Isten Krisztusban. Harmadszor beszélt arról, hogy az egyház, a keresztény gyülekezet, mi mint Isten népe, a közös életünkkel arra hivattunk, hogy megmutassuk Jézus Krisztus bölcsességét és hatalmát nem csak a környezetünknek, hanem a hatalmaknak és erőknek. Harmadik fejezet. Hogy ismerté legyen az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ezek a hatalmak, amikről beszél, amiket Jézus legyőzött, amelyeknek a hatalmából kihozott bennünket, és amelyek az Isten népének az életén keresztül meglátják Jézus hatalmát és bölcsességét itt ebben a világban. Ezek a hatalmak nem akarják, hogy ez történjen. És ezért ha tetszik, ha nem, azzal, hogy Krisztusé lettünk, részévé lettünk ennek a harcnak. egyértelműen és visszavonhatatlanul a győztes oldalám, ővé minden hatalom, lefegyverezte a fejedelmségeket és a hatalmasságokat, de ez nem azt jelenti, hogy a harc nem komoly. Jézus Krisztus egyháza, Jézus Krisztus harcának a részese. Háború van, végül pedig. És ezért tudatosítani kell magunkban, hogy ebben a küzdelemben állunk. Ezt pedig valljuk be. Csomóan már most azt gondolják, miről beszél ez? Mi ez a babona? Nem? Ugye a nyugati ember, a nyugati világkép, a modern világkép és a bibliai világkép nagyon sok területen nem azonosak, ezen a területen sem azonosak. És persze Pál apostol hallgatóinak, amint ma is a világ számos kultúrájában, így van, nem volt kérdésük azzal a kapcsolatban, hogy a láthatatlan világ és különféle szellemi erők léteznek. Ez nem volt kérdés, mint ahogy ma sem kérdés a világnak a nagyobb részén különben. Ez a nyugati társadalomban probléma és kérdés, hogy hát hogy is van ez? A mai kor embernek azért kérdéses, a modernista felfogásban gondolkodó embernek, és mindannyian ebben ezt a levegőt szívtuk magunkba, hogy ez babonaság, erről, ez nem fér be a világképünkbe. Még ha esetleg el is jutottam oda, hogy megismertem Jézust, és Isten gyermeke lettem, és hiszem, hogy van Isten, meg oké, Szentlélek, bár ő már nehezen megfogható, de az, hogy van gonosz erő, ráadásul a gonosz erőhöz, az ördöghöz kapcsolódóan fejedelmek, hatalmasságok, van valamiféle démoni valóság és hierarchia, ezt mi éppen a világképünk miatt, mert nem tudjuk befogadni, nagyon könnyen a mesék, a babonák világába utaljuk. Persze a másik oldalon ugyanakkor azt is érezni kell, hogy ez lehet, hogy egészen így volt 30 éve, 50 év, mert ma már a másik oldalon meg növekszik azoknak a száma, akik meg minden józanság és minden kritika nélkül mindent elhisznek. Hihetetlenül hiszékenyek, és az összes ezoterikus tant, meg angyalt, meg szellemet, meg nem tudom mi mindent szippantanak be magunkba. Ez is itt van most, ez a kettő van jelen a mai kultúrában, a mai társadalomban. Mit mond ilyenkor egy keresztény ember? Egyet mondhat, bennünket, meg kell, hogy próbáljuk, bennünket Isten igéje, Isten kijelentése kell, hogy eligazítson ebben. És egy kicsit rá akarunk nézni erre a témára, akkor nézzünk rá egy pillanatra Jézus életére és szolgálatára. Jézus azt mondja teljesen világosan és egyértelműen, hogy ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, úgy definiálja a maga életét, küldetését, mint amikor az egyik oldala az, hogy harcban áll az ördög a bűn, a kárhozat erőivel szemben. Az is világos a bibliai történetekből, hogy Jézus alkalmanként a megkísértésekor, például magával az ördöggel ütközik össze, alkalmanként démoni erőkkel konfrontálódik, démoni erőktől szabadít meg embereket. Az is világos, hogy Jézus az ő követőit felhatalmazza, hogy ugyanezt tegyék. Vajon feljogosít-e bennünket bármi arra, ma minket, Jézus mai követőit, hogy mindezeket a kérdéseket Jézus korabeli babonás világképébe utaljuk. Hogy Jézus azért csinálta ezt, meg mondta ezt, mert hát része volt a saját korának. És a válasz az, hogy nem. Nem. Mert ami modernista világképünk, ami ezt akarja mondatni, az nagyon-nagyon pici, és ezért érdemes egy kicsit körbenézni a világban, és ezért segít nekünk tulajdonképpen az, hogy egy posztmodern világban élünk, ahol alapjaiban megkérdőjeleződik az, hogy mindent, amit mi tudományos, racionális módon megragadhatónak és valóságnak tartunk, hogy mindez minden kérdésre választ adna, egyre világosabb, hogy nem. De ezzel együtt azért is nehéz nekünk most már Jézus követőjéként akár szembenézni ebből a kérdéssel, mert van, aki egyszerűen csak nem meri a maga számára sem végig gondolni ennek a következményeit. Nem mertük, nem mertél szembenézni, nem akartál szembenézni ebből a valósággal. Miért? Mert például, mert egyesek megmosolyognak, nem?
engem is megmosolyognak, mert a templom falain belül még talán könnyebb. De bolondság? Miről beszélsz? De mások meg azért nem, mert túl ijesztőnek tűnik. Hát túl ijesztőnek tűnik. És ijesztő is. De azért Krisztus győzelmére nézünk. De érted? Ha eddig, kedves gazdagréti gyülekezet, ha eddig nem láttuk, nem mindenki látta, ha te bizonytalan voltál erre nézve, itt az idő, hogy felnyíljanak a szemeid. Harcban állsz, és jobb, ha ezt tudatosítod magadban. Minél hamarabb, annál jobb. A következő idézet talán segít túllépni a mesterskélt intellektuális finomkodáson, még ezt hadd engedjem meg magamnak itt a világképekkel kapcsolatban. Erény, ha nem hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem léteznek. Igaz? Igaz. Aki olyan dolgokban hisz, ami nem létezik, az babonás, buta, bolond, megtévesztett. Erény, ha nem hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem léteznek. De veszélyes, ha azokat nem hisszük, amelyek a mi korlátozott kategóriánkon kívül esnek. Azért, mert valami kívül esik a te világképeden, a modern világképen, amiben élünk. Azért, mert valami azon kívül esik. Nem csak veszély, hanem büszkeség, arrogancia és butaság helyből is eleve lezárni. Erény nem hinni, ami nincs. Veszélyes, bolondság és arrogancia azt mondani valamiről, hogy nincs, csak azért, mert az én világképemben nem fér bele. És amikor mi keresztény emberként Isten igéjéhez jövünk, akkor azt mondjuk, hogy amit ő kijelent számunkra, az akkor is valóságos és igaz, ha esetleg különben a meglévő világképünket egy kicsit szétfeszíteni. Különben kinek fér be a világképébe az, hogy egy halott ember feltámad? Ilyen nem szokott történni. Ha Krisztus feltámad a halálból, minden más. Minden más. A magunk világképébe tesszük be ezt, hogy hát nem támadhatott fel a halálból, mert ilyen nincs. Vagy pedig, ha Krisztus feltámadt a halálból, akkor az egész világképem és az egész életem át kell, hogy formálódjon, át kell, hogy alakuljon. Mert a valóság sokkal nagyobb és sokkal több, mint ahogy én magamtól ezt korábban gondoltam. Tudatosítani kell, hogy harcban vagyunk. Háború van. És azért fontos, mert ha ezt nem tudod, ha nem tudjuk, annak súlyos következményei vannak. Többször fogok utalni Martin Lloyd-Jonesra. Többször utaltam már rá. Egy ige hirdető, aki egy Wales ige hirdető, aki Londonban szolgált a 20. század második felében évtizedeken keresztül. Ezt mondja. Bizonyos vagyok abban, hogy az egyház ma tapasztalható, mondja ezt 50 éve, ma tapasztalható gyengeségeinek egyik fő oka az, hogy megfeledkeztünk az ördögről. Minden probléma gyökerét önmagunkban keressük. Napjainkban annyira eluralkodik a pszichológikus szemléletmód, hogy megfeledkezünk az ördög létezésének tényéről, az ellenférről és vádlóról és az ő tüzes nyilairól. De nagyon érdekes, ha ránézünk a világkereszténység térképére, ahol a világkereszténység erősödik, növekszik és terjed, ott teljesen valóságosan élik, megélik, tudják, hogy van harc. Miért fontos ez? Tudod, ha fogalmad sincs arról, hogy háború van, akkor meg fogsz ijedni, meg fogsz rettenni, és össze fogsz omlani, amikor a gonosz első tüzes nyila becsapódik. Nem tudod, mi történik, csak az, hogy baj van, és olyan bénult letargiába és önsajnálatba esel, hogy mozdulni sem bírsz. És sokszor ez történik. Történik valami, ami nem jó, és a keresztény ember eldob mindent. Olyan, mint egy katona, aki nem tudja, hogy miért katona. Nagy csinnadatával felavatták, gyönyörű egyenruhát kapott, elmasírozott a síró és integető lányok előtt. Marcaliba énekeltük ezt, hogy a csatába indul már a sok tüzérlegény, szászál, virágszál, előtt ez az emléktetet. Ilyen katona elmegy, hát ha mi akkor elmentünk volna egy igazi háborúba, ez körülbelül ez történt volna. Ez egy vicc volt. Ez egy vicc volt, amit katonaság alatt előadtunk. De volt minden, ami kell, kívülről. De képzeljétek el, hogyha akkor mi eljutottunk volna egy igazi, valóságos háborúba, ahol, amikor az első ágyúlövés eldurran és becsapódik mellettünk a löveg a földbe, akkor nem erről volt szó, nem ezért vagyok én katona. Értitek? Értitek? Háború van, és ezt tudni kell ahhoz, hogy megálljunk, mint keresztény emberek. Háború van, és ezt tudatosítani kell magadban ahhoz, hogy odaszánt, fegyelmezett, elkötelezett keresztény életet éljünk. Egy katona csak akkor tud harcolni, ha tudja, hogy háború van. De ha tudja, hogy az van, akkor felkészül. Felöltözi a fegyverzetet, és készen áll. És erre hív Pál. Legyünk mindig készen. Erősödjünk meg végül. Öltsük fel a fegyverzetet. A nagykorú gyülekezetnek látnia, értenie, vívnia kell ezt a harcot. És gyülekezetnek, nem csak egyénileg. Nem egyénekről van szó, amikor téged ér a gonosznak a támadása, nem csak rólad szól. Sokkal nagyobb közösség részei vagyunk az Isten népének, az Isten egyházának a része. Sokkal nagyobb harc részesei vagyunk, az Isten népe harcának a részesei vagyunk. És a saját személyes küzdelmeket, amikor a gonosz támad, az egésznek a világosságában kell látni. És ez mindannyiunkat erőt ad, ez mindannyiunkat mozgósít, ez mindannyiunkat lelkesít, ez mindannyiunkat indít arra, hogy támogassuk és segítsük egymást a nyomorúságnak az idején. Amikor eljön a gonosz nap, majd beszélek arról, hogy mi az. Értitek, nem lehetünk olyanok, mint a katona, aki a ködben harcol egyedül. Néha vannak ezek a filmek, hogy egy-két ilyen, nem tudom, hogy igaza vagy nem, ugye, hogy egy-két ilyen bolond film, hogy második világháború után még nem tudom, egy-két ilyen japán katona valamelyik távol-keleti óceániai szigeten még vívja a harcot egyedül egymaga. De nem ez a kép, ami Pál apostol előtt van, egyedül egymagad vívod valahol a harcot, azt se tudod, hogy mi a harc, meg hol a front, meg ki van még melletted. Nem. Együtt. Krisztusban. Tudatosítsuk, hogy háború van. Egy. Nem mosolyogjatok, ez véresen komoly. Kettő, ismerjük meg az ellenséget. Nem akarja a Pál apostol a gyülekezetet ijeszgetni, de kellőképpen őszinte ahhoz, hogy felébressze őket. Az ellenség nem játszótárs és nem tréfál. A már idézett Martin Lloyd-Jones ezt írja. A lehető legkönyörtelenebb, legalattomosabb, legintelligensebb és leghatalmasabb ellenséggel nézel szembe, aki bármelyik oldalról meg tud támadni. A lehető legkönyörtelenebb, legalattomosabb, legintelligensebb és leghatalmasabb ellenség. Ezt mondja Pál. Nem test és vér ellen van hadakozásunk, azt jelenti, nem ember ellen harcolunk. Gyakran hiszük azt, hogy egy emberrel, egy helyzettel, rossz körülményekkel van pusztán harcunk, elnyomó rendszerekkel vagy struktúrákkal, és ez mind része annak. A sötétség világának az erői gyakran nyilvánvaló megjelennek társadalmi struktúrákban, egy diktatórikus, egy kegyetlen államban, vagy olyan rendszerekben, amelyek fenntartják az emberkereskedelmet, vagy a prostitúciót, vagy a kábítószerterjesztést. Persze, emberi dolgok, amiben démoni valóságok jelennek meg, és öltenek testet. De mégis érteni kell, hogy ez nem mind pusztán társadalmi probléma, hanem az ember szívének, a bűnének a problémája, és ez nem pusztán az ember bűne, bár abszolút felelős mindenki azért, amit ő elkövet, vagy nem követel, de látni kell, hogy szellemi hatalmakról van szó. Három dolgot kell róluk mondani, erősek, gonoszak és ravaszok. Ezt olvassuk, hogy
erők és hatalmak ellen harcolunk, a sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen. Az egész nyelvezet, erők és hatalmak erről beszél, hogy valós erejük van. Ugyanakkor gonoszak, ami azt jelenti, hogy a hatalmukat, az erejüket rosszra, pusztításra használják. Gyűlölik a világosságot. A sötétség az életelemük, mondja Pál. Gonoszság lelkei, sötétség világának urai. A bűn, a hazugság, a hamisság sötétségéhez tartoznak. Jézus Krisztus világosságától, igazságától rettegnek. És végül ravaszak. Azt mondja, hogy megássatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Itt a eredeti görög szóból származik a metódus szavunk. Módszer, de ebben az összefüggésben ez sokkal inkább jelent stratégiát, hadicselt. Ebben a katonai kép összefüggésében. Tudnék, arról van szó, hogy ravasz, kreatív és alattomos az ellenünk való támadásban. De azért kell beszélni róla, mert kiismerhető. Mert a keresztény embernek fel kell tudni ismerni. És meg kell tudni harcolni a harcot. Pál azt mondja, az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk. Akarjuk megismerni, hogy leleplezzük és Krisztusban győzhessünk. Ezért fogunk több hetet foglalkozni ezzel. Mit tesz? Beszélhetnék a sátán támadásának klasszikus formáiról. Vádol. Ki ne ismerni? Vádol, nyomaszt, újra és újra rámutat arra, hogy elveszett vagy Isten előtt, hogy bűnös vagy, hogy mocskos vagy, pedig már megtagadtad, már megvallottad, már bűnbánatot tartottál, és újra és újra visszanyom téged a régibe, a múltba, vádol, vagy beszélhetnénk arról, hogy megoszt, hogy milyen módon kelt irigységet, viszályt Isten népében, szétfeszítve az egységet, a szeretet közösségét. Vagy beszélhetnénk arról, amikor a hamis tanítással akar bennünket félrevezetni, és ez is a gonosz támadásának egy formája. Mégis szeretnék pár dolgot mondani, mert sokan ezt nehezebben látják meg, amikor az ördögi támadás, mert alapvetően a fejünkben, a gondolatainkban zajlik, hogy ez milyen formákat ölthet. Van, amikor megfoghatatlan módon rátelepszik a sötétség, mint érzés. Elfogja a szívedet a rémület és a kétségbeesés, és nem tudod, mi történik. Nem azért, nincs különösebb kiváltó oka. Tehát az nem arról szól, mert van, aki depressziós, és ezek jönnek, ezek a hullámok, és az nem feltétlenül ördögi dolog. De amikor egyszer csak minden további nélkül, és tudod, hogy nem vagy depressziós, rádul a sötétség, rádul a félelem, összefogja a szívedet a jeges félelem, a bénultság. Az is lehet, hogy egy apró dolog kiváltja ezt, egy bosszúság váltja ki, de egy apró dolog történik, és annyira eluralkodik a reménytelenség vagy a félelem, hogy magad sem tudod, hogy miért van ez. A jeges félelem lelke, a gonosz lelke. Elmondja valaki, hogy történik valami nehézség, küzdelem az életében egyik, másik, és utána éjszakákon át csak pörög benne a félelem, pörög benne a rettegés, nem bír aludni, egészséges, normális ember, nincsenek ilyen problémái különben. Megy a harc, a sötétség erői. Más gonosz gondolatok is gyötörhetik az embert. Van, amikor kísértő, kényszeres gondolatok jelennek meg, miközben megint, mondjuk azt van persze, amikor valakinek kényszer gondolatokkal vannak problémái, nem erről van szó, aki különben normális. Megjelenhet ez egyszer csak a halál, vagy a gyűlölet, vagy éppen tisztátalan pornográf gondolatok formájában. Miközben tiszta vagy, nem azokról beszélek, akik ezt nézik, mert persze ott vannak ezek a gondolatok. Abból meg kell térni. Az ördögi meg rossz, de az nem feltétlenül ez a konkrét támadás. És küzdesz akkor, ugye, amikor jönnek ezek, küzdesz, hogy milyen ember vagyok én? Keresztény vagyok én egyáltalán? Ha ilyen undulatok, ilyen mocsok lakik bennem, Isten gyermeke vagyok egymás egyáltalán? Egy lépés a kísértés, hogy dehogy vagy te Isten gyermeke, nincs is Isten, az egész, amit hittél, bolondság. Háború van, és ez történik velünk és közöttünk. Ébresztő, leplezd le! Már most, amikor beszélünk róla, amikor világosságra hozzuk, hogy milyen módon támad bennünket alattomos módon a gonosz, ez a háborúnak a része. Mert világosságra jönnek az ő módszerei, és mert meg fogod látni, hogy van erőnk harcolni és küzdeni ellene. Honnan tudod, hogy az ilyen gonosz vagy mocskos gondolatok a gonosz támadásai? Megmondom, onnan, hogy gyűlölöd őket. hogy utálod őket. Küzdesz velük, utálod őket. Nem azt csinálod, hogy begyűjtöd magadnak, és élvezed, és szereted, és egyre több időt töltesz velük. Harcolsz, utálod, gyűlölöd. Ismert fel, támad valaki, beléd helyezi ezeket. Azért fontos tudni, hogy ez kívülről jön és támadás, mert akkor fogsz tudni, majd látjuk, hogyan szembe menni velük. Akkor tudod megharcolni ezt a harcot. Megtámadhat a gonosz ilyen módon az álmodban. Elég egészséges ők, elég jól alszom. De kurzió egész arról szól, hogy hirdetjük az evangéliumot. És olyan rémálmom van, utána felébredek, és így fekszem, nem merek megmozdulni. És tudom, hogy semmi más, mint a támadás. Azért, mert az evangéliumot hirdetjük, az Isten világosságát, és emberek jutnak ki a sötétségből Jézus világosságára. Fel kell ismerni. Nem azt jelenti, hogy beteg vagyok. Nem azt jelenti, hogy bár iszonyan félek, hogy itt mindennek a vége. Nem. Azt jelenti, hogy igen, Krisztus az Úr, harcol. És még egy szó még arról, amikor a gonosz módszereiről beszélünk, hogy mit jelent az, amit Pál apostol úgy nevez, hogy a gonosz nap. Azt mondja, hogy erről fogunk beszélni, erősítsetek meg, öltsétek fel a fegyverzetet, hogy megállhassatok a gonosz napon. Mi a gonosz nap? A gonosz támadása folyamatos, de amennyiben beszélhetünk stratégiáról, azt is látnunk kell, hogy a támadásnak vannak speciális időszakai. Értsed meg! A támadásnak vannak speciális időszakai. A gonosz nap az, amikor különösen nagy teher nehezedik ránk. Amikor minden összejön ellenünk. Gondoljatok Jobb történetére. Az egész történet erről szól, hogy jön az egyik hír, még be se fejezi, jön a másik hír, még be se fejezi, jön a harmadik hír, még be se fejezi. Hányszor és hányszor élitek meg, éljük ezt meg, hogy egy-két hét leforgása alatt öt rossz hír, öt nyomorúság, öt szörnyűség zúg be az életünkbe. És akkor mit mond az első után az ember? Jó van, Uram, köszönöm, veled vagyok, a második után az már nehéz. És akkor a végén, amikor már teljesen el vagyunk erőtlenedve, és jön a következő, nem az van, hogy na jó van, kész, Uram, hol vagy te? Stratégia, hadicsel, módszer. Ilyenkor van szükségünk annál inkább egymásra, hogy eljöjjenek, hogy meglátogassanak, hogy velünk legyenek, hogy imádkozzanak velünk. Vagy mi tegyük ezt másokkal? A gonosz nap. Ismert fel! Ismert fel! És ne Isten ellen fordulj, hanem a gonosz ellen fordulj. Kérd a testvérek segítségét, kérd a többiek imádságát. Végül, kicsit beszéltünk arról, hogy ismerjük meg az ellenséget, és ahogy beszélünk majd a következő hetekben, hát valamilyen módon újra és újra ez történik. Végül, mi kell ahhoz, hogy megvívjuk a harcot? A háború zajlik, az ellenség erős, gonosz és ravasz, de mindezt nem azért mondja Pál, végül pedig, sok szép után, az evangélium dicsőséges kifejtése után, végül pedig rátok ijesztek, hogy nem merjetek semmit se csinálni. Nem ezért mondja ezt Pál, hanem azért, hogy lássuk, hogy milyen lehetőségünk van, hogy micsoda erőnk van. Pálnak az a célja, hogy a gyülekezet megálljon. Ebben a három versben háromszor használja ezt a képet, hogy megálljatok. És egy pillanatra megint képzeljük magunk elé a küzdő katonát. Valamikor régen, amikor még szemtől szembe küzdöttek. Ma már valószínűleg így küzdenek a katonák, így a billentyűzeten. És ez már nem játék, hanem élő. De amikor még szemtől szembe ment a harc, képzeld magad elé a küzdő katonát, meg kell állnia a harcban, a lábait biztosan meg kell vetnie, nem? Minden kétségtől, bizonytalanságtól mentesen állnia kell erősen, biztosan a két lábán. Miért? Mert ahogy meginog, ahogy kibillen a pozíciójából, amint elkezd hátrálni, abban a pillanatban a félelmében elveszítette a harcot. Ez a kép van Pál mögött, hogy álljatok meg stabilan, biztosan, erősen, szilárdan a hitben. Mi kell ehhez, hogy megálljunk? Két dolgot mond. Erősödjetek meg az Úr hatalmas erejében, Öltsétek fel az Isten fegyverzetét. Az Isten fegyverzetének 6 része van, amiről itt beszél, ami nem más, mint az evangélium magunkhoz imádsága, magunkhoz ölelése és végig gondolása, és újra ennek a harcnak az összefüggésében, és erről 6 vasárnap fogunk beszélni, erről a fegyverzet 6 részéről. Úgyhogy most csak arról beszélünk, hogy amit először mond, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Erő nélkül nem megy. Hadd emlékeztessek újra a korábbiakra. Az Úr hatalmas ereje, az a mérhetetlenül nagy hatalom, amellyel feltámasztotta Krisztust, felemelte a maga jobbjára, feljebb minden hatalmasságnál, fejedelemségnél, uralomnál, minden földi, földön túli hatalomnál magasabbra emelte, és ő mindenek felett Úr. És azt mondja ott Pál, ha visszamentek az 1.19-be, azt mondja ott Pál, hogy és ő a hatalmának ezzel az erejével munkálkodik rajtunk. Erről akkor beszéltünk. Csak most látjuk a kontextust. Érted? Fel tud ezt fogadni? Azt mondja Pál apostol, az a hatalom, amelyel Isten kihozta Jézus Krisztust a halálból és feltámasztotta, az az erő, az a hatalom, amelyel mindeneknél magasabbra ültette, az a hatalom, amelyel munkálkodik rajtunk, bennünk, hívőkön. És most azt mondod, hogy de hát én ezt nem érzem. És ezért fontos értened, hogy a hatalmat nem érezni kell. A hatalmat, a felhatalmazást hinni kell. Én nem tudom, hogy valamilyen lehet, van itt ilyen valami nagy vezérigazgató, aki ül a hatalmas íróasztala mögött, nem tudom, az érzi-e a hatalmat, vagy csak hiszi. Hiszi, hogyha valamit mond, az úgy lesz. Nem biztos, hogy érzi, de tudja. Ezért él vele, értitek? A hatalommal élni kell. Ez a felhatalmazás. Szeretném ezt hirdetni, és nagyon világosan, mert ez a kulcs. Nagyon világosan elmondani. Ez az erő, ez a hatalom, amiről Pál beszél, hogy erősödjetek meg benne. Ez az erő, ez a hatalom, ez a felhatalmazás Jézus Krisztusban. A Szentlélek ereje által, ha te Isten gyermeke vagy, ha te Krisztus megváltottja vagy, a tiéd. Ott van nálad, elérhető. De el kell hinned, és el kell kezdened gyakorolni. Mert hiába a tiéd, ha nem hiszed, ha nem tudod, ezért kell tudósítani a harcot, ha nem gyakorlod, ha nem élsz vele, akkor nem történik semmi. És ezért befejezésre egy történetet mondok el, amit aki gyógyító jelenlét hétvégén volt, és nem árt, hogyha kicsit visszanéztek, hogy milyen utat jártatok be azóta, azok hallottak. Liam Payne nevű amerikai lelkigondozó mondja ezt a történetet arról, hogy ő hogyan tanulta meg, hogy mit jelent ezzel az erővel, ezzel a hatalommal élni. És ez a lecke számunkra. Fiatal korában ez a hölgy egy pszichiátriai intézetben dolgozott egy ideig. Az osztályon olyan férfiak voltak, akik hangokat hallottak, halucináltak, szinte kézzel fogható volt a sötétség. Megint csak hadd jelezzem, nem gondoljuk, hogy minden pszichiátriai betegség ördögi vagy démoni. Bizonyos ördögi démoni befolyásnak lehetnek olyan következménye, amelyek olyanok, mint egy pszichiátriai betegség. De így folytatja. Egy valaki vudu varázslást gyakorolt, és nyíltan beszélt a keresztények iránti gyűlöletéről, valamint arról, hogy démonokat küld, hogy megtámadják őket. Remélem már nem gondolod, hogy babona háború van, ébredj fel. Liam Payne szerint ezzel a férfival volt összefüggésben, amin ő keresztül ment. 9 hónapig gyötrődött. Egy alkalommal, amikor becsukta maga mögött az intézet ajtaját, elindult hazafele, mintha vállán ült volna valami, nézd, ahogy oda nézett, mintha egy keresztet látott volna, majd egy hangot hallott, milyen nevetséges. Teljesen összezavarodva szaladt át a parkon, gondolva, nem lehet igaz, olyan vagyok, mint ők, halucinálok, hangokat hallok, mi van velem? Innentől leírja, ha belépett egy templomba, meglátott egy keresztet, Isten gyalázó hangokat hallott, és Isten gyalázó képeket látott, félelmetes vallikus szimbólumokat, és mindez ijesztő gonosz jelenlét érzésével járt együtt. Az értelmét támadta hazugságokkal, hogy ezen keresztül a gonosz súlyosan terhelje és vádolja a lelkét. Nagyon sokat imádkozott, küzdött. Senkit sem ismert, aki segíteni tudott volna neki. Mindeközben tudta, hogy az ő problémája nem fizikai vagy mentális, hanem lelki, szellemi. Éjjel-nappal kiáltott Istenhez, aztán ebben az időben egy könyv segítségével felismerte, hogy mi ez egyáltalán, mi zajlik vele, mi zajlik benne, így ír erről. Ezek a szavak azonnal megvilágosították a könyörgésemet. Arra a tényre vezettek vissza, hogy valaki más él bennem, Krisztus, az ő ereje. És ő akkor is ott van, amikor én a legkevésbé érzékelem a jelenlétét. Ezzel a tudással arra is rájöttem, hogy a probléma nem az én értelmem, vagy a szívem állapota, vagy helyzete, hanem kívülről a lelkem vádlójától érkező zaklatás. A kétség leghalványabb árnyéka nélkül tudtam, hogy nagyobb az, aki bennetek van, Krisztus, mint az, aki a világban van, a gonosz. De akkor Istenhez kiáltottam. Most így jön a lényeg. Arról beszélünk, hogy hogyan tanulunk meg élni ezzel a hatalommal, ami Krisztusban elérhető. Akkor Istenhez kiáltottam, Uram, vedd el tőlem ezt, küldd el ezt a mocskos, borzalmas dolgot. De az Úr ezt mondta, nem, te tedd meg. Te tedd meg. És akkor tanultam meg, hogy mi a lelki-szellemi tekintély. Istenre figyelve, és arra, hogy bennem él Krisztus által, hatalmat gyakoroltam a gonosz lélek felett, amikor megmutatkozott, és megparancsoltam neki, hogy távozzon. Néhány hónap után, amint ezt tettem újra és újra, teljesen szabad voltam az zaklatástól. Meg kell tanulnod keresztjén emberként, imádságban, amikor a gonosz ilyen módon zaklat, Krisztus nevében elküldeni. Érted? Meg kell tanulnod keresztjén emberként, megerősödve Isten erejével, ami Krisztusban a tiéd, a miénk. Néven nevezni és elküldeni a gonoszt. Meg kell tanulnod Isten gyermekeként a fejedben ezt a harcot harcolni. Te tudod, melyek azok a gondolatok, amelyek visszajönnek, amelyek vádolnak újra és újra. Amelyek arról beszélnek, hogy te senki vagy, semmire nem vagy jó, nem vagy elég. Amelyek arról beszélnek, hogy mocskos vagy, amelyek újra és újra, mint tisztátalan vagy mocskos képek, vagy indulatok, vagy érzelmek jönnek be. Tanuld meg, a Jézus Krisztus nevében ellene mondok ennek. Távozz innen. Jézus Krisztus nevében megtagadom ezt a gondolatot, megtagadom ezt a hazugságot. Krisztus nevében elküldöm ezt a tisztátalanságot, elküldöm ezt a dolgot, elküldöm azt, ami bennem zajlik. A szellemi harc elsősorban a gondolatainkban zajlik. Ezért mondja Pál, végül erősödjetek meg. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. És ez nem mást jelent, mint elkezdjük használni azt a felhatalmazást, ami Krisztusban a miénk. Mindez lehetséges, mert Jézus Krisztus győzött. Jézus győzött minden erő, minden hatalom, minden tisztátalanság, a sötétség minden ura, az ördög minden hatalma felett. És ez az ő győzelme adatik nekünk, Isten gyermekeinek, a felnőtt gyülekezetnek. Kérjük, hogy egyre jobban felismerjük, és egyre jobban megvívjuk ezt a harcot a következő hetekben. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mindannyian imádkozunk, mégis szeretném, hogy akik különösen tudják, hogy Istennel van dolguk ebben az üzenetben, tudatosan imádkozzák velem végig, velünk együtt végig a következő négy lépést. Az első lépésben bűnbánatot fogunk tartani azért, hogy nehézségek, küzdelmek, csalódások miatt megvontuk a bizalmunkat Istentől, és vissza fogunk térni, és Úrnak fogjuk vallani Jézust újra az életünkben. Vagy először, akár ha valaki nem... Még soha nem mondta, hogy Jézus az Úr az életébe, itt az alkalom. A második lépésben erőt fogunk kérni felülről a harchoz, hogy meglássuk, hogy milyen erő adatott nekünk Krisztusban. A
Harmadik lépésben nemet fogunk mondani a gonosznak. Ki a maga területén, mondja ki magában az imádságban, ahol ő neki a harc az ajlik. Krisztus nevében mondj nemet a gonosznak. A negyedik lépésben pedig, mint közösség fogunk egymásért imádkozni, és kifejezni egymás iránt való szeretetünket, hogy hordozzuk és támogassuk egymást a harcban. Ezt a négy lépést fogjuk végig imádkozni, többször néha megállva, kicsit csendbe léve, úgyhogy kérem, hogy imádkozzátok végig. Imádkozzuk együtt végig, és Isten szent lelke közben végezni fogja a maga munkáját. Higgyük ezt. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert tiéd minden hatalom menjen és földön. Mert olyan név adatott neked, amely név előtt meghajlik minden tért, mennyieké, földieké és föld alatt valóké. És kérünk, hogy most jöjj, szent lelked által, jöjj szent lélek Isten és szállj le ránk, és hogy végig imádkozzuk az evangélium igazságát. Hozzá nekünk szabadulást, megtérést, és erőt megállni a hitben minden körülmények között. Mennyei atyánk, eléd hozzuk a mi csalódásunkat, hitetlenségünket, ha a szívünk elfordult tőled, mert a gonosz támadásai közepette nem álltunk meg, mint Jób. Látjuk, hogy mi az, ami ebből a hitetlenségből következett az életünkben. Milyen úton mentünk és hova jutottunk. És ezért most készek vagyunk megvallani ezt, mint bűnt, elfogadni bocsánatodat, és kimondani, hogy te légy az Úr, Jézus Krisztus, teljesen az életem felett. Most csendbe vidd mint ezeket Isten elé, és mondd ki magadban, hogy Jézus az Úr, ha megvallottad a bűneidet. Imádkozunk azokért, akik talán életükben először mondják ki. Jöjj Jézus Krisztus, légy, megváltom, Uram és szabadítom. Hány melléjük, amikor zajlik a harc, hogy világosan lássanak és halljanak téged most. Köszönjük, Urunk, hogy visszafogadsz és megbocsátasz. Imádkozunk, hogy jöjj, szent lélek Isten, és ruház fel bennünket erővel. Imádkozunk, hogy nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy meglássuk, hogy milyen hatalmas a te erőd rajtunk hívőkön. Hiszen erődnek, hatalmadnak ezzel az erejével munkálkodtál Jézus feltámadásában és megdicsőítésében. Jöjj, szent lélek, és a szívünk mélyén győzz meg bennünket az evangélium igazságáról, hogy felkentél bennünket a harcra, hogy Jézus királyi tisztét ruháztad ránk, hogy a bűn és a halál és a gonosz ellen harcoljunk, és nemet mondjunk a gonosznak. hogy erőnk van, lehetőségünk, hatalmunk van erre. És most tekints arra, ahol tudod, hogy az ördög támad folyamatosan, akár régóta, vádol, vagy megoszt, vagy gyötör. És mondd ki, akár magad előtt, félhangosan, az Úr Jézus Krisztus nevében nemet mondok a gonosznak. Az Úr Jézus Krisztus nevében nemet mondok a sötétség világának, gonosz lelkeinek. Jézus Krisztus nevében megvallom, hogy Isten gyermeke vagyok, és tőle semmi el nem szakíthat. És Jézus Krisztus nevében parancsolom, hogy a gonosznak a hazug szava, vagy a gonosztól való hazug mocskos képek, vagy a gonosztól való megkötözöttségek távozzanak az életemből. Mert Krisztus szabaddá tett. És végül megvalljuk, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, akik együtt harcolunk. Megvalljuk, hogy szükségünk van egymásra. Bocsásd meg, amikor büszkék voltunk, és kemény szívek, és nem kértünk segítséget. És bocsásd meg, amikor önzők voltunk, és nem adtunk segítséget. Újítsd meg a testvéri közösségünket, szeretetünket, hogy lássuk, hogy együtt vagyunk ebben a harcban. És nyisd fel a szívünket, szívünk szemeit, hogy tudjuk, hogy te győztél. És veled együtt mi is győzelemre vagyunk ítélve. Add vérednek oltalmát mindannyiunkra, akik itt vagyunk, a gonosz minden támadás által szemben. Fedezd be sebeinket, küzdelmeinket, nehézségeinket, hordozz el bennünket kezeiden. Adj belénk imádságot egymás iránt. Kérünk, Urunk, nem csak magunkért, gyülekezetünkért, hanem városunkért, hazánkért, hogy leplezd le a gonosznak cselekedeteit, hogy ragyogtassad fel az evangéliumnak világosságát, hogy ruházzad fel mennyei erővel a te egyházadat, hogy adj erőt azoknak, akik politikusként, vállalatban, vállalatvezetőként, bármilyen oktatási területen, vagy az élet bármely területén élnek, mint a te gyermekeid, és találkoznak a sötétség erőivel, hamissággal, hazugsággal, erőszakkal, gyűlölettel, tisztátalansággal. Ruházd fel a te népedet a harcra, hogy meg tudjunk állni a munkahelyen is, az igaz hitben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörök.